Ez a sajátos pogácsa, Indiában vagyunk a választási év miatt, és ott tartottunk ugye, hogy hát sok mindenki megpróbálta gyarmatosítani Indiát, illetve Indiának részeit, portugálok, illetve a britek természetesen. A hollandok is próbálkoztak szerintem, nekik is megvolt a saját Kelet-India társaságuk. Mindenki, aki nagy kereskedő nemzet volt, ott megpróbált valami javakat onnan leszakítani.
Igen, és ugye, hát ugye ez a briteknek sikerült, és ugye arra a vitára visszatérve, amiről az előbb említést tettünk, hogy akkor jót tett vagy nem tett a gyarmatosítás egy gyarmatnak, akkor mondtam, hogy idézzek konkrét adatokat. Olyannyira nem volt ez jó, és olyannyira a Indiának, és olyannyira ellehetetlenítették Indiát, hogy például az történt, hogy a britek, a brit parlament konkrétan egy 85%-os adót vetett ki az indiai textilre. Tehát régen az volt, mielőtt oda mentek a britek, hogy a textilgyártás fellegvára volt India, ehhez képest Nagy-Británia egy periféria volt, és nem gyártott ilyesmit, tehát kifejezetten India volt a középkorban a textilgyártás fellegvára, és hogy ez ne történhessen, ezért a brit parlament kivetett egy 85%-os adót arra, hogy ha indiai a textileket akartak importálni Nagy-Britániába, vagy akár Európába.
Illetve bocsánat, mert itt az történt, hogy nagyon komoly erőkkel elkezdték importálni Angliába maga az East India Company a textileket, és elárasztották a brit piacot. Erre természetesen a brit textil gyártók kiborultak, hogy ez így nem lehet, és megpróbáltak valamiféle adórendszert, vagy valamiféle védővámot bevezetni, és ezt sikerült átnyomniuk, de ez nem vonatkozott a reexportra, tehát hogy Anglián keresztül, amit behoznak indiai textilt, azt ki tudják vinni Európába máshova. Tehát önmagában a textilgyártás, mint olyan, és az onnan kiszipolyozott munka az működött, csak a britek bevédték saját magukat ezzel.
Nem teljesen. Tehát, hogy olyan jól sikerült ez a védekezés, hogy ugye 85%-os vám az Indiából, akár Nagy-Britániába, akár Európába történő indiai textil exportra, és hasonlóan magas adó Indiában, az Indiában gyártott textilre. Tehát, hogy az indiaiak nem, hogy Európába és Nagy-Britániába nem exportálhattak, de még azt is ellehetetlenítette a brit parlament, hogy Indiában eladhassák a saját textiltermékeiket, amiből ugye az következett, hogy akkor a brit textiltermékeket kezdték el Indiába eladni, tehát Indiából behozták a gyapotot, meg egyébként később ugye Egyiptomból, meg hasonló helyekről, tehát valójában egy nyersanyag termelő, hát ez egy alacsonyabb hozzáadott értékű, alacsonyabb pozíció ebben a vertikumban. Oda szorították be az indiaiakat, és a magasabb hozzáadott értékű textilt vitték immáron Nagy-Britániából Indiába. Ugye nem véletlen, hogy később ugye a kedvenc Gandhid, az igazi Gandhi, az a szövőszéket választotta, meg a fonal szövést választotta a szimbólumává az indiai függetlenségnek, mert hát ez egy óriási arcú csopás volt tulajdonképpen az indiaiaknak, hogy az ő textiltermelőiket erőszakkal el lehetett érteni. Szóval olyannyira nem piaci folyamatokról szólt a brit, tehát hogy amikor az kapitalizmus szerelmesei előadják azt a sztorit, hogy itt a piaci folyamatokban nyertek a sokkal jobb britek, mint az indiaiak, akkor látni kell, hogy itt egy erőszakos átalakítása volt tulajdonképpen egy erőviszonynak a pontosan az ellentétére, adminisztratív eszközökkel, nem piaci folyamatok voltak, hanem elnyomás volt.
Igazad van, tényleg néztem a grafikont, és lehetett látni, hogy a kezdeti fellendülés után több mint 70%-ot zuhant a brit export, tehát hogy a Britanniába szóló indiai export, miközben ugyanezben az időben több mint ötszörösére nőtt az, ami visszament Nagy-Britanniából Indiába.
Gyakorlatilag kicserélték, tehát hogy ugye India volt az exportőr, Nagy-Británia volt az importőr, és ezekkel az adminisztratív intézkedésekkel megfordították ezt a helyzetet, de ez nem egy piaci verseny volt, és ennek az volt az eredménye, hogy 1750-ben az indiai egyfőre jutó GDP az még a britnek a 30%-ánál volt, és 1930-ra, amikor ugye hát már nagyjából végéhez közeledik a brit gyarmatosítás Indiába, akkor ez lecsökkent mindösszesen 5%-ára. Tehát 30%-ról, tehát egy harmadáról az egy huszadára ment vissza az egyfőre jutó indiai jövedelem a brithez képest. Most aki erre azt mondja, hogy hát nem is olyan biztos, hogy jó, olyan rosszat tett az indiaiaknak a brit gyarmatosítás, azt szerintem nem nagyon figyel az adatokra. Az adatok egyértelműen azt mutatják, hogy bizony itt az van, hogy brutálisan rosszat tett. Még egy fontos dolog történt, és ez pedig a leértékelése a brit fontnak. Tehát ez nagyon nagy vita szintén. Ugye, amikor Magyarországon manapság előkerül az, hogy mondjuk a magyar kormány, a jegybank gyengén tartja a forintot, és ugye állandóan látom a Facebookon ezt a hát a Fidesz alatt mennyit gyengült az euróhoz képest a forint, akkor én szerintem nagyon érdemes azzal megint csak szembenézni, hogy nem volt olyan felzárkózás, előretörés a globális világgazdaság történetében, ahol a leértékelés ne játszott volna szerepet. Tehát akár a felzárkózó országok esetében az összes felzárkózó ország leértékelést is használ, tehát továbbra sem mondjuk azt, hogy csak leértékelés, nyilván hosszabb távon jó technológiával, jó termékekkel kell versenyképesnek lenni, de nem találunk arra példát, hogy leértékelés nélkül ne vált volna valaki versenyképessé. Említettem már sokszor ugye a Pláza egyezményt, ahol az amerikaiak erőszakkal leértékelték a dollárt a 80-as évek közepén, mondjuk a japán jenhez képest, vagy az európai valutákhoz képest, tehát még az amerikaiak is használták, és itt egy újabb példánk a leértékelésre. A britek erőszakosan leértékelték a brit fontot az indiai rúpiához képest. Tehát végig ebben az időszakban, korai gyarmatosítás időszakában egy alul értékelt fontunk van, brit fontunk, a rúpiához képest is. Tehát az is része volt a britek mesterségesen előállított versenyképességének, ugye nyilván ez az árfolyam, ez nem egy piaci árfolyam, ez a brit állam által meghatározott átváltási árfolyam, ahol a britek nagyon tudatosan alul értékelték. Tehát ez is egy írtó fontos sztori elem még szerintem itt a korai gyarmatosítás történetében.
Folytassuk akkor innen, és nézzük meg, hogy hova vezetett mindez. Természetesen, mint minden ilyen kemény intézkedés sorozatnak és hatásnak, van egy ilyen visszaütő hatása, vagy ellenhatása. És szerintem ide jutottunk el Nehruval, vagy Nehru személyével, aki kicsit később van persze, és közben is volt erőlködés próbálkozása, amit nyilván katonai erővel folytottak el. Azt ne felejtsük el, hogy a magának a Raj intézményének egy elképesztő erős hadsereg adta az erőt, a hátteret.